Müezzin Rádió, Marcinka Csaba műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Itt a Müezzin Rádió műsora, hát hosszú technikai szünet után jelentkezünk, és Marcinka Csaba vagyok a műsorvezető, és hát első, újabb folyamunk első műsorának vendégei a Eltés antológiának, a Olvassunk Eltéseket című antológia szerkesztői és egyik szerzője. Tehát őket kérdezném az új antológiáról, ami néhány napja jelent meg, és nem sokkal ezelőtt volt a bemutatója a Kari tanácsteremben. Talán az egyszerűség kedvéért tegeződjünk. Hogyan jött létre az antológia, és miért pont ez az egyszerű címe van, hogy Olvassatok Eltéseket, ilyen kicsit direkt cím?
Sziasztok, köszönjük a meghívást. Én Seres Lili Hanna vagyok, a kötetnek az egyik szerkesztője, illetve az ötlet gazda. Ez az én ötletem volt, nem maga a kötet, mert az Blankó Mikié volt, aki a szerkesztőtársam és az ELTE Online főszerkesztője. Az én kiinduló pontom vagy ötletem az online sorozat volt, az ELTE Online-on megjelenő 40 részes, 41 szerzős sorozat, ugye mert egy ikerpár is a szerzők között van. Tehát ez tavaly ősszel indult, és azzal kezdődött, hogy én elkezdtem a litera.hu-n dolgozni, illetve az ELTE Online-nál is dolgoztam, és akkor azon gondolkodtam, hogy hogy kössem össze a kortárs irodalom iránti érdeklődésemet, és az ELTE Online-nál a munkámat, és innen jött az ötlet, hogy szívesen bemutatnám az ELTE Online-on tanuló írással foglalkozó kortársaimat. Ez volt röviden a kiinduló pont, és hogy miért ilyen egyszerű a név, hát nem tudom, azt hiszem ez jutott eszembe először, és hogy azért ennek van egy ilyen jó kis ritmusa, hogy olvassatok eltéseket, informatív, egyszerű, megjegyezhető, úgyhogy ebben maradtam, nem akartam tovább bonyolítani.
Igen, csak azért gondoltam, mert ugye a korábbi antológiáknak volt valami szimbolikus címe, tehát még a legutolsó az Apokrifnek is, meg a korábbi, nem is beszélve, a Elérhetetlen Föld antológiáról, ami a 60-as években volt, ott kivehetően a egyik szervező Zola Jánosnak az egyik kultikus versét tették a címadó versé, és abból lett az egész antológia címe. A másik meg a például a tó antológiában is volt egy, legalább egy ilyen szimbólum, hogy tó.
Igen, itt ugye azt mondatnánk el így még a címválasztáshoz, hogy ugye ez egy internetes sorozat volt. Tehát amikor elkezdtük az egészet, akkor ugye nem tudtuk még, hogy melyik lesz esetleg az az emblematikus vers, vagy lesznek-e olyan szimbólumok, amik visszatérnek. És ugye ez már egy ilyen marketing dolog volt, hogy ez Olvassatok Eltéseket címmel történt meg ez a sorozat, ugye bejelentek meg a versek, illetve interjúk, beszélgetések a szerzőkkel, és akkor úgy éreztük, hogy nem kéne kiválasztani egy verset, és abból mondjuk egy emblematikus szimbólumot vagy fogalmat címként választani, hanem maradjunk ennél az Olvassatok Eltéseknél. És igazából ez a cím, ami azért legjobban felöleli a kötetet, ugyanis a kötetnek az összekötője az valóban az ELTE. Hiszen tematikusan ezek a versek, illetve kisprózák, azok eléggé különböznek egymástól. Tehát nem nagyon tudnánk egy vezérszálat. Ugye azok az antológiák, amit itt említettél, azok inkább olyanok voltak, amikor egy konkrét téma köré írták meg azokat a műveket.
Hát igen, meg nem is csak az, hogy téma, de hogy mondjuk egy alkotócsoport. És ezt akartam mondani, hogy azért teljesen más ez az antológia, mert hogy itt nem egy alkotócsoport mutatkozik be, hanem inkább mondjuk ahhoz tudnám ilyen profán módon hasonlítani, hogy például az Indexnek volt az a tök jó, vagy van az a sorozata, hogy ma is tanultam valamit, amikor mindenféle érdekes, ritkán tudott vagy hallott információról részletesen mesélnek, és akkor abból a sorozatból kijön egy kötet. És hogy ez is inkább ilyen szempontok szerint szerveződött ez az antológia, tehát nem egy közösen, tehát nem is mint az Apokrif, vagy nem tudom, talán, hogy azt hiszem, hogy autonóm, önálló, egymástól független alkotókat szedtem most össze, és így alakult ki. Úgyhogy ezért más, igen.
És várjunk, azon gondolkozom most, hogy kicsit nem olvasnánk, akkor verseket talán, mert megjelent itt az egyik szerző Gásoma, hogy esetleg ő olvasson egy-két verset.
Köszönöm szépen a lehetőséget egyrészt a Miklósnak és az Ének is a megjelenéshez, másrészt, hogy itt lehetek. Én versek közül folytásokat publikáltam, és portugál szakos voltam az ELT-n, és egy kortárs portugál költőnek, José Luis Peixoto-nak a verseit fordítottam, így egész kötetet fordítottam le, és ebből három verset közöltek az antológiában. Az egyiknek a címe, hogy Születési anyakönyvi kivonat. Portugália. Megtöltöm a számat a szóval. Rágódom rajta. Kitöltök egy nyomtatványt a számokkal, a dátum, amikor 3 kiló 7 deka voltam. Portugália azokat jelenti, akik telefonálnak valakivel éppen, akik az autópályán előzgetnek, és akik egyformán egy szótaggal búcsúznak egymástól. A születésem napja édesanyám halvány, személyei mögött labirintusokra gondol, amik kötőtűi nyomán átszőtték falaikkal az álmait. Portugália és a nap, mikor megszülettem, úgy elegyednek, hogy nem vesztik színüket, kiegészítik egymást egy mikroszkóp tárgylemezén. Portugália és a nap, mikor megszülettem, ikertestvérek, egyforma ruhákban, hogy akár még a szüleik is szórakozhassanak a hasonlóságon. A születésem napja maga Portugália, egy egész ország, de Portugália sokkal több, mint egyetlen nap. Portugália maga a pillanat, amikor megszülettem.
És esetleg még egyet? Még egy olvasom.
Egy folyó eltüntetése. Letépem a matricákat a falakról fiunk szobájában. Mint a elektromos konyhakéssel nyiszálnám a karom. Én törlöm el rajzait a falról. Nem karcolások, rajzok. Zsírkréták forgácsai és darabjai fekszenek a padlón. Utánunk ezen a lakcímben mások neve áll majd, és nyugodt levelek érkeznek majd a postaládába. Most ezt lehetetlen elképzelni, ahogy a tegnapunkat is lehetetlen elképzelni. Fokozatosan jutottunk oda, hogy egy kanapé és az elutasítás és a kibejezett szekrények maradtak. Lassan jöttek le az éjszakák, mikor aztán kint aludtam azon a kanapén egy pokróc alatt, amit anyámtól vagy a tiédtől kaptunk. Végre van időm szemet az árnyakhoz szoktatni, és értékelni a pusztulást. Felébredni a hajnali fagyokkal, van időm a feledésre, és tanulja lenni annak a kék órának, ami már épp nem éjszaka, de még olyan hosszú az idő nappalig. Egy zsák aljába borítok mindent abból a fiókból, amit egyikünk sem rendezett el soha. Körülöttem mindenütt dobozok. Bennük vannak a könyvek, már szétválogatva. Keresem a kis helyet, ahova léphetek. Még tettünk dolgokat ebben az üres szobában. Voltak gondolataink, tanultuk az ABC-t. Mostanra az maradt nekem, ami mindig megvolt. Mintha védtelenül zuhannék egy kádba, tovább lépek és folytatom a munkám. Mintha a fejemet a szekrény sarkába verném. Tovább lépek és folytatom a munkám.
Köszönjük. Mondtam, azért tőled is kérdezném, hogy portugál költészet mostában kezd divat lenni Magyarországon. A Tolvaj Zoltán nevét talán ismered, meg nem tudom, azt hiszem a Kulic Gábor is fordít portugálból. Tehát, hogy szerinted mennyire megismerhető a portugál költészet már a mai magyar olvasó számára, mert hát szerintem a legtöbb magyar olvasó legfeljebb Pessoát ismeri.
Igen, Pessoát viszont azért elég sokan talán. Ő azt mondom, hogy ő tényleg berobbant, meg nagyon divatos lett talán már a 60-as, 70-es években megjelent magyarul Pessoa kötet. Rajta kívül kortásból inkább prózistákat ismerünk, akit fordítottam Peixoto, neki is a regényei egyébként sikeresebbek. Van is az első regény, ez megjelent magyar fordításban az Európa kiadónál 2008-ban, de költőket kevésbé fedezünk föl most az Urbán Bálintnak hála, aki ugye itt volt doktorandusz az ELT-n. Albertunak megjelent egy válogatás kötete magyarul, a Tűzvészkert. Kortásban még magyar költőket is nehezen fogyasztanak talán az olvasók, tehát nem a legnagyobb példányszámokba kelnek el a verses kötetek, és akkor pláne gondolja az ember, hogy akkor hogyha a magyar költőket nem olvassák, mert úgy mit mondhatnak nekünk, akkor mit mondhatna a magyar közönségnek egy külföldi költő. Viszont a portugál népnek a sorsa és az ő traumáik, azok nagyon hasonlóak szerintem a magyar történelmi traumákhoz, tehát ez a gyarmat birodalmak elvesztése, hogy egy meghatározó világhatalomból lettek egy kis bezárt ország körülvéve az óceánnal, és semmi kereskedelmi kapcsolattal, és hogy a 70-es évekbeli forradalom után, meg az egész Cézár diktatúra után, ezt nekik újra kellett építeni az egész kultúrát, meg az országot. Szóval nagyon hasonló témákat keresnek, meg hasonló szimbolikát dolgoznak, mint a magyar költők. Ezért is érdekelt engem különösen a Pestutónak, meg egyéb kortárs költőknek a kötete, és szeretném ezeket folytani, megismertetni a magyar olvasókkal.
Köszönjük, és akkor még fordulnék a szerkesztőkhöz. Tehát szerintetek a mostani nemzedékre, akik ebben az antológiában, vagy a mostani antológiákban benne vannak, kik hatnak így külföldi költők közül? De magyarból is lehet mondani, mondjuk, de főleg külföldi költészetből kihat.
Hú, nagyon jó kérdés. Hát én nem annyira akartam ilyen irányvonalakat keresgélni, meg beleerőszakolni. Ugye most 40, hát most nem tudom, hogy 40 vagy 41-et mondjak az ikrek miatt, Kovács Viktor és Dominik miatt, de hogy tulajdonképpen 40 féle szöveguniverzumról van szó, és nehéz így elsőre, azt hiszem, hogy amit a Miklós is mondott, hogy közös pontokat kiemelni, de azt hiszem, mondjuk Balázs Géza tanár úr is említette azt, hogy a forma versek hiánya, ez neki mennyire feltűnt. Mondjuk ez szerintem nem csak így ebben az antológiában vehető észre, hanem úgy általában. De azért vannak kivételek, szóval nekem így ez a benyomásom. Hát nem tudom, én nem tudom, hogy tudnék-e hirtelen hatásukat kiemelni. Azt tudom, hogy például a, nem tudom, az Eszterházi neve biztos, hogy elhangzott az interjúkban, mert ugye azt nem mondtam, hogy az online sorozatban nem csak szövegek közzése történt, hanem interjú sorozat is volt, ahol könyveket is ajánlottak, és ott azért a legnagyobbak elhangzottak így a magyar irodalomból. Úgyhogy nem tudom, hát nem tudom, például Kemény Istvánt biztos ki lehetne emelni, de most így hirtelen nem biztos, hogy tudnék ennél így átfogó.
Tehát Kemény a költészetben és Eszterházi a prózában leginkább? Tehát,
hát igen, de próza sokkal kevesebb van ugye a kötetben, és hogy nem tudom, például a Soma prózája nem egy Eszterházi féle próza, hanem sok inkább mondjuk a Mikszáti próza, de erről lehet, hogy inkább neki kéne beszélnie. A Kovácsikreknél pedig azt hiszem, hogy ott szintén, tehát érdekes, ebbe így nem gondoltam bele, de hogy minthogyha a szövegirodalom az így nem annyira jelenne meg.
Tehát, hogy visszajött a történet valamennyire.
Hát, most nem tudom, hogy mit vonhatunk le így ebből az antológiából, de azt biztos, hogy levonhatjuk, hogy az emberek hajlamosabbak mondjuk ilyen fiatal korban a versírásra, mint a prózaírásra, az úgy vagy később jön el, vagy, tehát, hogy sokkal ritkább ebben a korosztályban, és hát igen, úgy tűnik, hogy inkább ez az anekdotikus beszédmód van most ebben a kötetben, én nem akarnék ennél, de hogy nem tudom, hogy Soma, te mit gondolsz, akár a saját prózádról, akár úgy általában.
Én is egyébként ezt tapasztalom, hogyha szemezget az ember, szerintem a folyatokban olyan szerzőket, akik pályakezdő prózisták vagy fiatalabbak, hogy inkább fordulnak a történet felé. Nekem, hát a Mixátot sokszor fölrótták, aztán sokan mások azt mondták, hogy ez nem.
Nagyon szeretem Mixátot, úgyhogy felróvás.
Nekem közel sincs Mixáthoz közel.
Hábált
meg már ezt mondom, akik
Tarsán esetleg, vagy Krúdi nem hatott.
Tarsán hát inkább egyébként a magyar szerzők közül Gion Nándor volt, aki nekem nagy élmény volt, és nagyon szerettem olvasni, és szeretnék úgy élni, de hát Tarnak a Szóval én kevésbé állok közel a szociológiához, mint ő szerintem. Annál komolyabb tanulmányokat végzett, meg élesebb látása volt, mint ami nekem van egyelőre. Szóval én Guyont emelném ki a magyar prózából, ha valakit így.
Egyébként az érdekes kérdés, hogy most én félve csak azt mondtam, hogy nem akarnék ilyen nagy állításokat, vagy nagy következtetéseket levonni ebből a kötetből, de hogy azért az tényleg, amit mondott Soma is, hogy látszik az, hogy a történet az kezd visszajönni, és hogy én most kezdtem doktorizni itt az ELT-én, és pont ez a témám, vagy ehhez köthető, hogy a kortárs szegénységirodalom, hogy hogyan jön vissza az, ami így a 90-es években teljesen eltűnt. Úgyhogy végül is akkor azt is mondhatjuk, hogy ez tök reprezentatív ez a kötet ebből a szempontból. De ezt én így még nem így gondoltam végig.
És azt nem tudom, hogy a költészetben az irányzatok közül mi hatott inkább a posztmodern, az avantgárd, vagy esetleg a népiesség szerintetek? Gondolom a népiesség annyira nem merhet urbánus.
Nem, az nem nagyon.
Ez nem nagyon, esetleg az avantgárd, vagy a posztmodern inkább.
Ez mindkettő tulajdonképpen együtt jelen van a kötetben, tehát ilyen irányzatbeli különbségek sincsenek. Tehát így nagyon vegyes, és szerintem ez egy előnye ennek a kötetnek, hogy itt tényleg az ELT-s hovatartozás, vagy ez az ELT-s íróköltő nemzedéknek a sokszínűségét is mutatja ez a kötet.
Igen, de az viszont igaz, hogy amit a Balázs Géza is kiemelt, hogy szinte felrótta a kötetnek, hogy mennyire zord vagy rideg, sivár a világa ennek a kötetnek, és hogy így eléggé hiányzik az optimizmus, vagy nem tudom. Én azt hiszem, hogy egyrészt a boldogságról sokkal nehezebb írni, mint a problémákról, meg a nehézségekről, meg nem tudom, de hogy azért ez tényleg látható, hogy egyrészt nagyon, nagyon személyes, vagy hát most ezt nem akarnám azt mondani, hogy alanyi költészet, de hogy azért olyan fajta tendencia látszik, hogy ez a kollokviális beszédmód, meg tényleg a problémák, a család, a szerelem, mit tudom én, tehát hogy de hát ez szerintem így korosztályból is ehhez tudunk nyúlni így elsődlegesen, vagy a többség ezt dolgozzuk fel, ez tök természetes, és hát igen, szóval ez a sivárság, ez mintha átütne így a kötetem.
Persze ezt néha el is poénkodják a versek, tehát nem tudom, például az a hölgy, aki a Putyin, a orosz fiú, vagy Putyinnal, vagy a szerelmével telefonál, de ott is a sírásságból teremt poént, vagy ezt
igen,
próbálja.
Igen, ez tök fontos, hogy mondod, vagy ez fontos hozzátenni, hogy viszont az irónia, meg ez az önreflexivitás, ez akár a magunk kicsit kinevetése, vagy nem teljesen komolyan vétele, legalábbis ezeken a minőségek közti egyensúlyozás, Ez is jellemző. De hogy azt hiszem egyébként, hogy ez mindenhol. Mármint így, bocsánat, ez most nagyon távoli példa lesz, de hogy azt figyeltem múltkor, hogy például a popkultúrában is, a popzenében is azt látom, hogy ugyanazok a klisék mennek, csak kicsit, minthogyha ironikusabban és önreflexívebben fordulnának az ugyanazt csináló zenészek a saját munkájukhoz, de én nem igazán követem ezt, csak így volt egy ilyen benyomásom. Úgyhogy szerintem ez az önreflexivitás, meg az irónia, és ezeknek a kijátszása, ez tök jellemző.
És a slam poetry, meg a pop szövegek behatottak?
Igen. Több szerző is van, aki slam poetry-vel foglalkozik, vagy foglalkozott. Nem, viszont ezeknek a szerzőknek is versei vannak.
Igen,
tehát például Eszenyi Fanni vagy Mája
Péter. Nem a szlemet.
Szlem szöveg nincsen, viszont biztos vagyok benne, hogy ezek a beszédmódok így hatnak egymásra oda-vissza. Erről tényleg szintén lehetne hosszabban beszélni, vagy elemzéseket írni, vagy nem tudom, hogy milyen retorikai eszközök, meg tényleg ez, amit mondtam, ez a kollokvialitás, meg mit tudom én, de hogy ez azt hiszem, hogy ez mindenképpen jelen van.
Ja, még azt akkor azt a Miklóstól, hogy hogy csak ketten szerkesztetitek, vagy volt mellettetek egy bizottság is, vagy valami, ami úgy szakértőileg így ellenőrizte, hogy mit szerkezgettek, vagy...
Nem, hát igazából ez úgy történt, hogy ugye Lili vezette ezt a sorozatot, és mi azt a szabadságot is meg akartuk adni, hogy ellenben ugye nagyon sok folyóirattal, ahol azért megmondják, hogy ez a vers, vagy ez a kis próza megjelentethető-e vagy sem, ami azért nagyon sok esetben ugye szubjektív, mint hogy az irodalom. Tehát, hogy most itt a szerzőre bízzuk azt, hogy ő milyen verset, és milyen, vagy milyen kis prózát, tehát műfajba is ugye teljes szabadságot adtunk. Ő azt mondtuk, hogy amit ő úgy érez, hogy szívesen megmutatna a hallgató társainak. És innentől ezt a cenzúra opciót mi azért ki is kapcsoltuk, és azt mondtuk, hogy akkor amik megjelentek ott, akkor azok kerüljenek a kötetbe. Én ugye itt szálltam már csak bele ebbe a munkába, tehát addig ezt mind Lili csinálta.
Bocsánat, csak egy közbevetés, hogy ez mindig az. Annyit tennénk hozzá, amit mindig fontosnak tartok elmondani, hogy itt nem egy ilyen folyóirat szerkesztői szerepben akartam tetszelegni, és nem tudom, együtt szerkeszteni a frissen, nem tudom, író, fiatal szerzőkkel, akik még most kezdik, meg ismerkednek ezzel az egész világgal, hanem olyan embereket kerestem meg, akik már túlestek ezen. És ezért lehetett, ezért történhetett meg az, amit a Miki mond, hogy rájuk bíztuk azt, hogy már megjelent, és nagyon sokszor már neves folyóiratokban megjelent szövegeket küldtek, annak is örültem,
amikor... Nagyrészt publikált, tehát kevés az olyan, ami most először jelenik meg.
Igen. Úgyhogy így. De tényleg, tehát hogy megvolt az a bizalom, vagy hogy tényleg rájuk lehetett bízni azt, hogy akkor mi jelenjen meg. Igen, bocsánat.
Hát igen, és akkor utána ugye a kötetnél annyi történt, hogy ugye ezeket az anyagokat összegyűjtöttük, és akkor a szerzőkkel egyeztetve történt esetleg egy-két javítási dolgot, de ezek főleg egyébként nem, tehát nem szakmai, hanem elgépelések esetleg, vagy ilyen korrektúra dolgok voltak. Tehát tulajdonképpen ez a szerkesztés ilyen szempontból egy lazább hozzáállást követtünk, és mindenkinek az jelent meg, amit a szerző akar. Tehát minden betű végül is úgy van, azt mondhatjuk, ahogy a szerzők akarták.
Vannak olyan szerzők, akik már gondolom korábbi antológiákban is szerepeltek, te is mondtad, Soma, hogy szerepeltél, hogy akik újonnan jöttek a antológiába, először azok nem voltak egy kicsit megilletődöttebbek, mint akik már így profibak voltak így a antológiák szempontjából. Meg gondolom, a Nyerges Gábor Ádám is már szerepelt több antológiában, meg a Kerber Balázs is vélhetően.
Igen,
a Fehér Renátó is. Igen, meg a Renátó.
Igen, de pont a Nyerges jutott eszembe, meg igen, a Kerber Balázs, Fehér Renátó. Azt hiszem, hogy ezt valamennyire lehetett érzékelni a levelezések alatt, bár mondjuk én nem igazán tettem egy különbséget fejben a válaszok alapján, meg aztán ugye a bemutatón találkoztunk úgy csapatként először, szóval, hogy valamennyire azt, vagy inkább úgy mondom, hogy nem is érzékelni lehetett, hanem én tudtam, hogy ki az, aki rutinosabb, ki az, aki nagyon nem, de megilletődést nem igazán érzékeltem, inkább azt, hogy ami nekem nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy mennyire értékelik azt, hogy itt lehetnek ebben a ebben a sorozatban, ebben a kötetben, ezek között a szerzőtársak között, és hogy ez nekem nagyon-nagyon jó érzés volt, mert hogy nyilván nem azért kezdtem el csinálni, hogy hálásak legyenek nekem, meg nem tudom, és hogy tök jó érzés volt, hogy ezt nem csak én élvezem csinálni, hanem ők is örülnek, és szívesen válaszolnak a kérdésekre, és adják a szövegeiket, és örülnek, hogy ebbe a csapatban vannak. Úgyhogy ez viszont meg nem függ attól, hogy valaki mennyire rutinos vagy nem, mert hogy a Nyerges Gábor is tök szép posztokat rak ki a Facebookra ezzel kapcsolatban, szóval, hogy ez itt meg nincsen különbség.
Igen, különösen ez esett jól nekünk, hogy azt gondoltuk, hogy azért azok, akik már úgy a befutottabbak között vannak, hogy nekik ez nem lesz olyan fontos, tehát maximum azt mondjuk, hogy na jó, van, akkor adunk pár munkát, és hogy ők ugyanolyan lelkesedéssel, meg örömmel álltak ehhez a dologhoz, ami azt gondolom egyébként, hogy összefügg az RT-vel is, hogy azért szeretik ezt az egyetemet, és hogy jó érzés volt egy kicsit ugye így hazaérkezni ilyen téren is, mert bárhova írtak, ott nem feltétlenül ugye az eltés színekbe jelentek meg, viszont azért azt a tudást, amivel rendelkeznek, legalábbis egy jelentős részét azért itt szerezték az egyetemen, és egy kicsit ezt az egyetem iránti szeretetet is lehetett mondjuk ezekből érezni.
Igen, és hát olyannyira, nem tudom, örömmel vettek részt, hogy akkor most így a rutinosabbokról beszéljünk, meg folytassam a Miki gondolatát egy konkrétummal, hogy például a Fejér Renátó volt az első, a sorozat nyitó szerző, és hogy ez úgy történt, hogy ő nekem még abban is segített, hogy ajánlott embereket. Tehát ugye mi akkor együtt dolgoztunk a Literánál, és akkor mutattam a kis listámat neki, hogy már rájuk gondoltam, de ő ismere másokat, és akkor együtt gondolkodtunk, és aztán vagy nem tudom, hogy ez most így időben hogy volt, de hogy emlékszem, hogy rájöttem, hogy fú, hát én nem tudom, két hét múlva el akarom kezdeni ezt a sorozatot, és akkor írtam a Renátónak, és tudtam, hogy olyan megbízható, meg lelkes ezekben a dolgokban, hogy rögtön küldte is a válaszait és a szövegeit, tehát hogy ilyen fajta támogatás van is lehetett számítani a már nem kezdőkre.
Jó, hát ő már szerkesztő is a Renátó, tehát ő elég profi ebből a szempontból. Hát nem tudom, arra gondoltam még, hogy esetleg Lili nem olvasnál fel a verseidből.
Jó, ez még azért azt elmondanám, hogy én eléggé zavarba voltam azt illetően, hogy így betegyem magamat ebbe az egészbe, és így a sorozat készítése közben jutott eszembe, hogy ja, hát egyébként én is eltésíró vagyok, és kicsit izgultam, hogy ez nagyon hülyén fogja kívánni magát, hogy viszem ezt a sorozatot, szerkeztem meg ilyesmi, és hogy akkor én is benne leszek, de...
Elbeszéltünk.
De igen, valahogy ilyen furának éreztem volna azt is, hogyha meg nem, mert akkor az ilyen úgy teszek, mintha nem csinálnám ezt, úgyhogy megbirkoztam ezzel, és nekem is van három versem benne.
Ó, valamelyiket vagy, nem tudom.
Jó. Hát akkor legyen a polip. Kinek gondolt volna már arra, hogy a Lánchídról egy polip ölelésében leugorjon? Kinek gondolt volna a derekára fonódó csápokra, a síkos tapadó korongokra? Kinek képzelte volna el azt a nyálkás simítgatást, amit a testén érez, azt a bódultságot, amivel a hídon áll? És kine látta volna a szemet, a polip szemét, ahogy utoljára az ugrás előtt ránk néz, feketeség, domború űr, amiben saját elesett alakunk reszket, egy végső kérdőjel, egy végső bíztatás, mielőtt vértelen lábunk elrugaszkodik.
Köszönöm, és még arra gondoltam, hogy azt még talán megkérdezem, aztán szerintem már el is fogytak a kérdéseim, hogy hol látjátok a helyét ennek az antológiának a mai magyar irodalomban, vagy a más antológiákhoz képest, amik most jelentek meg körülbelül, tehát ugye az apokrif, azt hiszem a Telepnek is volt antológiája, tehát hogy vagy egyéb írásművekhez képest?
Hát most először is csak egy picit ismételni tudnám magamat, hogy én eléggé máshogy kezelem ezt a kötetet, máshova helyezem, mint az általad említetteket, már csak azért is, mert hogy nem alkotócsoportokról van szó, nem szorosabb együtt dolgozásokról, hanem tényleg azt hiszem, hogy valami köztes dolgot látok, ilyen kettős identitásban vagyok én is, hogy nem ezek között, a kötetek között, tehát hogy egyrésztről van ennek egy azt hiszem, hogy egy irodalmi értéke, tehát valóban felmutatja ezt a generációt szerintem. Sajnos azért maradtak ki olyan érdemes fiatal szerzők, akik nem tudom, most éppen nem eltések, vagy nem voltak soha, szóval nem azt akarom mondani, hogy ez így lefedi ezt a generációt, viszont azért nagyon-nagyon nagy részét igen, és hogy szerintem ez tök fontos kortárs magyar irodalmi szempontból, hogy most ez fel lett mutatva, hogy hol tart ez a 20 éves generációnak ez a része, viszont közben meg tényleg az, hogy egy online kulturális, közéleti, tudományos lapnak az egyik rovatának a sorozata, az pedig sokkal inkább így a médiának a valamilyen eredményének a lenyomata. Tehát, hogy valahogy nem tudom teljesen elhelyezni a kortárs magyar irodalmi közegben, mert hogy ez sokkal inkább eltés berekek között született, ugye Hökös támogatása, meg nem tudom, szóval, hogy nem egy megszokott kiadói rendszerben. Tehát, hogy ezért ott nem teljesen tudom elhelyezni, ugyanakkor, mivel a tartalma meg szerintem elég minőségi, meg releváns szerzők vannak benne, ezért mégiscsak oda húz, szóval ilyen kettős.
Azt igen, hiszem. És ugye itt a cél is azért teljesen más volt, tehát már máshogy is álltunk neki, mint egy klasszikus antológiának. Inkább úgy tudnánk erre szerintem válaszolni, hogy az ELTÉ-n hol van a helye, uh-huh. Az ELTÉ-s kulturális és közösségi életben, ugyanis az ELTÉ-n ilyen klasszikus ELTÉ-s antológia hát bizonyára régen készült, és az elmúlt években nem. És mi azt szerettük volna megmutatni, hogy az ELTÉ-nek a sokszínűségébe, a tudományos kiemelkedő munkák mellett van egy nagyon erős irodalmi jelenlét is, és hát nyilván ez itt főleg a bölcsészkaron, és hát ez régen is mindig így volt, tehát a bölcsészkar az gyakorlatilag létrejöttétől fogva egy ilyen irodalmi műhely volt. Talán most még halmozottabban az, hiszen sokkal nagyobb arányban járnak egyetemre a költők, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, amikor nagyon sokan ugye csak idézőbe kell tenni, született költők voltak. Szóval most ez megváltozott nyilván, és hát az ELTÉ-n belül azt gondoljuk, hogy ez egy fontos üzenetet fogalmaz meg ez a kötet, hogy közénk járnak ezek a hallgatók, és bizony, hogyha ezt a kötetet elővesszük pár év múlva, vagy pár évtized múlva, akkor azért könnyen lehet, hogy olyan nevekre akadunk, akik akkorra már mindenki által ismert költők lesznek, úgyhogy igazából egy kicsit talán megfordítanám ezt a dolgot, és azt mondom, hogy inkább az ELTÉ-n belül tudjuk határozottan megfogalmazni, hogy milyen helyet képzeltünk el ennek a kötetnek. Az már csak végül is egy végeredmény, hogy így utólag visszatekintünk, hogy már kész van a kötet, és hogy esetleg azt, hogy lehet behelyezni mondjuk egy irodalmi skálán.
Egyébként ez azért is nagyon fontos szempont, amit a Miki mond, mert hogy ez egy tök érdekes probléma, hogy és itt most megint a Sein Gábort idézném, akit a kötet előszavában is idéztem, aki azt mondta valahol, hogy kezdeni kellene azzal valamit, és hogy úgy tényleg aktívan, hogy rengetegen indulnak az ELTÉ-ről, rengeteg író, költő. És hogy tök jó, hogy van az Apokrif, van a Szerdai Szalon, meg vannak ilyesmi fórumok, de hogy én azt hiszem, hogy nagyon külön ágazik, vagy szétválik az ELTÉ, mint tudományos fórum, és az, hogy oda járnak alkotó emberek, és hogy tök jó lenne, hogyha ez egy picit így jobban össze tudna fonódni. És hát nem mondom, hogy mi ezt most kielégítettük ezt a hiányt, de valamit elkezdtünk, és hogy ez remélem, hogy valahogy tudna folytatódni akár műhelyek, meg ilyesmik segítségével.
Igen, és ugye az is nagyon jellemző volt, hogy több ilyen visszajelzésünk volt, hogy hallgatók meglepődtek azon, akik mondjuk nem követik annyira az irodalmi életet, hogy az, aki mondjuk ott ül velük a szemináriumon, és esetleg akár nagyon ügyes ott a tudományos dolgokban, meg ugye itt még a nyelvészet is, vagy egy teljesen más szakra járnak közösen, és akkor meglepődött, hogy én nem is tudtam róla, hogy ő ír, és ráadásul nem is akárhogyan ír. Tehát, hogy volt egy ilyen népszerűsítési célunk is, hogy ezt így észrevegyék az egyébként nem alkotó ELTÉ-s hallgatók, vagy akik csak így magukba alkotnak, és hát igen, azok számára, akik így magukba alkotnak, tehát még a fióknak írnak egyelőre, nekik is úgy érezzük, hogy ez egy biztatás lehet, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogy az egyetem az a tudományos élet hangsúlyozása mellett, vagy mondhatjuk azt, hogy prioritása mellett, azért nyitott a művészeti tevékenységre is, és hát így az irodalomra.
Igen, egyébként többen is írtak nekem, hogy küldenének szöveget, olyanok, akik eddig csak a fióknak, és nem nagyon merték mutatni, és ez szerintem ez egy óriási hozadéka ennek, hogy van egy fórum, vagy van egy valami, amin keresztül rájönnek, hogy ezt lehet, hogy meg kéne mutatni, és akkor mivel én nem tervezek egyelőre ebben folytatást, így mindig azt szoktam mondani, hogy a Fiatal Írók Szövetsége és a József Attila Kör is tart műhelyeket, ami nyitott bárki számára, és nagyon befogadó, és hogy ezt azért is mondom, hogy itt is reklámozzam ezeket a szuper helyeket, hogy itt bárki nyugodtan meg tudja mutatni azt, hogy mivel foglalkozik, mit ír.
Hát köszönöm szépen akkor a interjút. Hát most ez volt a Mezin Rádió első legújabb adása az új folyamból, és hát majd még valamikor nem sokára jelentkezünk. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Elhangzott Mezin Rádió Marcinka Csaba műsora. Közreműködött
Gál Soma,
Seres Lili Hanna,
Blankó Miklós.